kiszállunk az énekmondással. 396. dicséretünket keressük ki és énekeljük, alázatos szívvel, nyitott énekkel, hálózással. 396. dicséretünket keressük ki és énekeljük. A 396. dicséretnek mindegyik versét. 396. dicséretünk így kezdődik. Ébredj, bizonyság tévő néven.
Mert elfáradnak és ellankadnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul. Szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak el. A mi segítségünk, mostani Isten tiszteletünk egész életünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Amen.
Hallgassátok meg, szeretett testvérek, miképpen szól hozzánk a mi élő Urunk, élő igéje, e vasárnap délelőtti órán, úgy, amint írva található az, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelének 4. fejezetében, az 1. 5 versben. Míg Urunk igéjét olvasom, azt alázatos szívvel, figyelemmel, leülve hallgassátok meg. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele 4. fejezetéből, az 1. 5 versből így szól hozzánk Urunk szent igéje. Úgy tekintjen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tett igazzá. Mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Amen. A minden kegyelemnek Szent Istene áldja és szentelje meg az ígének hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Gyertek, feleljünk az ige szavára. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálódással és dicséretmondással köszönjük neked, hogy itt lehetünk most a te hajlékodban. Köszönjük, Urunk, hogy valamilyen oknál fogva adtál vágyat a mi lelkünkbe, a mi szívünkben arra, hogy itt legyünk, hogy csendben megálljunk előtted, meghajtsuk a fejünket, és lélekben térdeinket te előtted. Köszönjük, Urunk, hogy idehoztál, azért, hogy legalább erre a rövid időre megállíts. Megállíts, hogy visszatekintsünk, és hálát adjunk az eddig megtett útért. Akár rövid, akár hosszú, akár sima, akár göröngyös, akár örömteli, akár próbákkal teli volt ez az út. Megköszönjük neked, Urunk, de különösképpen megköszönjük azt, hogy ezen az úton megtapasztalhattuk. Te hordozol, te veszel körül minket, te erősítesz meg, és ha kell, te emelsz föl minket. Köszönjük, Urunk, hogy megláttattad a mi életünkben is. Nem az a vesztes, aki elbukik, hanem az, aki nem képes megfogni a te kezed, hogy felálljon, hogy újrainduljon. Köszönjük, Urunk, hogy most, mikor megállunk, és hálát adunk, előre is tekinthetünk. Előre tekinthetünk arra a bizonytalan útra, amely előttünk van, amelynek sem hosszát, sem mélységét, sem magasságát, sem szélességét, sem hosszúságát nem ismerhetjük. De köszönjük neked, Urunk, hogy bizton tudhatjuk, az előttünk álló út is tőled van, a te kezedben van. Urunk, lelked világosságával légy most jelen közöttünk. Ezzel az erővel, ott, hogy halló fülekkel halljuk a te szavadat, de könyörgünk különösképpen azért, hogy te készítsd el szívünket, lelkünket, hogy befogadhassuk az éltető igét, amelyen az előttünk álló útra utat mutatsz, amelyen az előttünk álló útra erőt adsz, amelyel vedesz bennünket. Urunk, add, hogy ne szóljon igét hiába, hogy ne kelljen el hiába való módon a mostani együttléte, a tisztelet a mi életünkbe. Szólj, mert hallja te szolgád.
Amen.
A már énekelt 134. Zsoltárt keressük ki, és énekeljük a 134. Zsoltárnak második versét, ige hirdetésre készülve. 134. Zsoltárunk második versét keressük ki, és énekeljük. 134. Zsoltárunk második verse így kezdődik. Felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket. Testvérek, Urunknak az a szent ígéje, melynek alapján Szentlélek erejét kérve és várva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele 4. fejezetében, az első versben. Urunk ígéjét olvasom és lelkének erejével hirdetem, úgy ahogyan írva találjuk az első korintusi levél 4. fejezetének első versében, eképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait.
Amen.
A gyülekezet foglalja el helyét. Szeretett testvérek, mindennapos igeolvasásunk során eljutunk odáig, amikor az derül ki Pál apostol és a korintusi gyülekezet viszonyából, hogy nem minden fenékig telj fel. Az első részekben arról olvashattunk, hogy örvendezik és hálát ad az apostol, örül mindannak, ami Korintusban történt, örül annak, hogy a személyes találkozás hatására megerősödött a gyülekezet, hogy szinte napról napra növekszik a gyülekezet. Igaz, egy nagyon komoly vita van az apostol és a gyülekezet között abban, hogy a gyülekezet identitásával, hova tartozásával vannak problémák. Hisz hallhattuk éppen ma egy hete is az ige hirdetésben, amikor azt mondják némelyek Korintusban, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én Krisztusé, nem igazán tudják, hogy pontosan hova, kihez tartoznak, és ebben próbál utat mutatni, rendet tenni az apostol. Látjuk az ő harcát, amely elsősorban nagyon-nagyon kemény lelki harc, lelki tusakodás, lelki küzdelem, amely ott van az apostol és a gyülekezet között. Pál csodálatosan megfogalmazza azt, én nem tudok közöttetek másról szólni, csak Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Nem egy aranyos kis bácsikáról, egy emberkéről, aki eljött 3 esztendőn keresztül kükülákat tett. Nem csak arról az emberről akarok nektek szólni, aki Kánában a vizet borrá változtatta, aki a Naini özvegy fiát visszaadta. Nem arról akarok nektek szólni csupán, aki betegeket gyógyított, aki életeket adott vissza, aki a reménytelenségben is reményt adott, hanem azt mondja az apostol, én közöttetek, róla, mint megfeszítettről akarok szólni. Arról az Úrról, aki nagyon sokat szenvedett. És ezt a szenvedést az ember mi hoztuk rá. Róla nem tudok másról szólni, csak mint megfeszített Krisztusról. És azért kellett meghalnia, azért kellett elhordoznia a megfeszítetés állapotát, mint ahogyan mondja az egyik énekünk, bűneinkkel én szedeztem fel. Azért kellett meghalnia, mert az ember bűne elhatalmasodott, és ő bemutatta, az egyetlen és tökéletes áldozatot. Azt mondja az apostol, hát hogyan állok én közöttetek? Hogyan vagyok én közöttetek? És azt mondja önmagáról, én nem tudok máshogy ott lenni, sem valóságosan, sem lélekben közöttetek, csak úgy, mint sáfár. Ismerjük ezt a kifejezést, talán használjuk is ezt a kifejezést. És azt gondolom, hogy azért, hogy még jobban megértsük Pál apostolnak ez a csodálatos bizonyság tételét, hogy mint Krisztus sáfára ott van a gyülekezetben, érdemes egy picit megvizsgálni, hogy mi is, ki is tulajdonképpen a sáfár. A sáfárnak az a feladata, hogy ura birtokán az ellátást biztosítsa, és nem a társaknak, azoknak az embereknek tartozik felelősséggel, akik közé odaállította őt az ő ura, az ő urának tartozik felelősséggel. És azt gondolom, hogy a sáfár ez emeli ki különösképpen a többiek közül. Nem úgy, hogy egyenlőbb az egyenlők között, nem úgy, hogy első az egyenlők között, hanem az emeli ki őt, a sáfát, hogy van felelőssége. Van felelőssége azokért az emberekért, azokért az életekért, ahova őt az ő ura állította. És akkor válik valaki igazán sáfárrá, hogy ezzel a felelősséggel képes együtt élni. Akkor válik igazán sáfárrá, hogyha ez a felelősség terhet jelent az ő életében, egy olyan terhet, amely terhet nem akar letenni, amely teherrel együtt akar élni, de tudja, hogy ennek a tehernek az elhordozásában ő kevés. Ennek a tehernek az elhordozásában szüksége van az ő urára. A sáfárság mindig felelősséget jelent. A sáfárság 2000 esztendővel ezelőtt ott Korintusban, és most a mi mai világunkban is ugyanazt jelenti. Felelősséggel tartozni azokért, akik közé állított az Isten, de mindenképpen az én Uramnak vagyok felelős elsősorban. Felelősségem van a mellettem lévőkért, felelősségem van a nekem adottokért, de beszámolási kötelezettségem felé van. Én előtte vagyok felelős. Nagyon sokszor tudjuk, ismerjük, a sáfárokon próbálják meg elverni a port. Azok, akik közé odaállítatott. A sáfárok a célpontok. Sokszor olvasunk ilyet akár a Szentírásban is. Emlékezzünk csak a 40 éves pusztai vándorlásra. Akkor, amikor minden egyes alkalommal Mózesnek mondja el a zsidó nép a maga lázadását. Mindegy, hogy melyik állomást nézzük, mindenütt Mózes az, aki hallja, mit mond a nép. De Mózes nem a népnek tartozik felelősséggel, hanem mindenek előtt Istennek. És Mózes nem Áronnal, vagy a nép többi tagjaival, családjával, a főpapokkal, vagy bárki mással beszéli meg az ő dolgait, hanem kivel? Az Istennel. Miért? Mert Mózes tudja, Istennek tartozok felelősséggel. Felelős vagyok értük, de a felelősségemmel ott kell állnom Isten előtt. Ez a sáfár küldetése. Ami különös dolog a sáfár életében az az, hogy mindig meg kell történni az elhívásnak. Valaki nem úgy lett sáfára, hogy azt mondja, hogy én sáfár lettem. Valaki nem úgy lett sáfára, hogy kinevezi magát, és azt mondja, hogy na most már rám figyeljetek. Most már én osztom ki majd az észt, és én osztom ki a parancsokat. Nem ettől lett valaki sáfára, hogy ő önmagából sáfárt csinál. Hanem mi történik? A sáfárt az ura nevezi ki. Rengeteg ilyen próbálkozás van a Szentírásban is. Amikor az emberek, egyes emberek megpróbálnak Istennél is okosabbak lenni, és úgy odaállni, hogy itt vagyok sáfárként, majd én mondom, majd én hirdetem, majd én csinálom. És ki tud megállni sáfárként? Az, akinek az életében Ott van az elhívás. Ott van a vakáció. Az a pont, amikor meghallja az ő urának szavát. Ki lesz Sáfár? Az, akit az ő ura megszólít, aki megérti az ő urának parancsát, az, aki teljesíti az ő urának a parancsát. Ki lesz az igazi Sáfár? Aki tudja, neki nincs hatalma. Nem hatalommal él, nem hatalommal szolgál. Az lesz az igazi Sáfár, aki Isten elé tud odaállni, és tudja, a hatalom az Istené, a küldetés az enyém, a feladat közös. És ha megnézzük, semmi nem változott. Ma sem lehet máshogy Sáfárnak lenni. Csak úgy, ha tudom, kihez tartozom, ha tudom, kinek szolgálok, ha tudom, kire figyelek, ha tudom, kinek tartozok beszámolással. Hogy mondja az apostol? Én az én Uram előtt tartozok beszámolással. Mert én Krisztusnak Sáfára vagyok. Én az én Uramnak tartozok mindennel elszámolással és beszámolással. Számon kérhetnek rajtam sok mindent. Számon kérhetik rajtam a különböző cselekedeteket. Számon kérheti az emberen mit csináltál? Szégyenkezhetünk is sokszor cselekedeteinkért. Sokszor mások megpróbálnak bennünket megszégyeníteni. De ki az, aki a parancsot adja a Sáfárnak? Az ő ura. És ki előtt tartozik felelősséggel a Sáfár? Az ő ura előtt. Lehet embereknek tetszeni. Lehet emberi jópofáskodásokat véghez vinni Sáfárként is. Lehet megfelelő dolgokat cselekedni az emberek előtt. De Isten nem erre küldött el bennünket, és nem erre választott ki bennünket. Isten nem ezt akarja látni a mi életünkben. Nézzük meg, az egész világ miről szól körülöttünk, megfelelne az emberi elvárásoknak. Megfelelne annak, hogy mit mond a másik ember. Minden arról szól, hogy mit diktál a világ nekem. Milyen elvárásai vannak velem szemben a világnak. És az egyház abban a pillanatban elveszi a küldetésének az értelmét, amikor a világnak akar megfelelni. Nem azt mondom, hogy túl idős vagyok, de elég idős ahhoz, hogy átélhettem az 1990-es évek elején, 80-as évek végén a rendszerváltást. És emlékezzünk csak vissza arra, két fedőt nem ütöttek össze egyetlen egy településen se anélkül, hogy ne hívták volna meg az ott szolgáló bármelyik felekezetnek a lelkészét. Mindenütt ökumenikus szertartással, ilyen rendezvény, olyan rendezvény, amolyan rendezvény, nem tudták elhelyezni az emberek a nagy elnyomás után az egyházat újra. Nem tudták megtalálni az emberek a maguk helyét. Olyan helyekre is oda hívtak bennünket, ahová nem kellett volna. Olyan helyen is egyházi áldást kértek volna, ahol nem volt értelme. Lassan elmúlik ez, aztán lassan érezzük is azt, hogy szinte a ló másik oldalára esünk át, mert lassan megint visszaesünk a régi kerékvágásba. De a nagy megfelelés. Hát ha rendszerváltás van, akkor kellenek a papok, akkor kell az egyház, kell az ökumenikus szertartás, mi hova? Mindegy, hogy ez egy olyan harang, ami esetleg csak társadalmi temetéseken szólal meg. Ezt is megtették, hogy oda hívták a lelkészeket. Vettek harangot, temetőbe fölállították, mert a templomok harangjai nem szólaltak meg, nem egyházi szertartásoknál, csak oda hívják a lelkészt, hogy szentelje meg a vele szembe, az ő szolgálatával szembe felállított harangot. Voltak ilyen diszonanciák. Voltak ilyen megmagyarázhatatlan dolgok. Hol a helyünk? És tudjuk nagyon jól, hogy kereste az egyház is a helyét, és azt is látni kell, hogy mindig a történelem után kullog az egyház. Az események után nagyon nehezen tudjuk látni, nagyon nehezen tudjuk végigkövetni ezeket az eseményeket, mintha vezetnének bennünket. Ami nagyon fontos még, a sáfárnak nem az a dolga, hogy azzal, amit megtermelnek, a profittal foglalkozzon. Semmi köze hozzá. Neki egy jó működést kell biztosítani. Sáfárnak az a dolga, hogy rendben folyjon minden. Nem az, hogy mekkora haszonért, nem az, hogy mekkora vagyonért, és nem az, hogy mekkora való vagyonban. A sáfárnak akkor igazán teljesített a küldetése, hogyha úgy tud ott állni és szolgálni az emberek között, hogy egyedül az ő urára figyel. Szeretett testvérek, a sáfár megpróbál embereknek nevelni. Megpróbálunk mi is emberi elvárásoknak megfelelni. Nekünk élő Urunk van, aki azt mondta, nemrég hallhattuk a keresség szereztetés igéjébe, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő az elhívunk, ő az Urunk, ő a megerősítőnk. Keressük helyünket a világban. Egyenként is, közösségben is, nézzük meg, egyházként és nemzetként is. Keressük helyünket, keressük küldetésünket. Miért nem találjuk? Miért van problémánk saját helyünkkel? Miért van problémánk önmagunkkal? Mert nincs rendben a mi dolgunk, a mi Urunkkal. Pál apostol világossá teszi, én Krisztus sáfára vagyok. Nekem Uram van, akihez tartozom, és az ő szavát, az ő akaratát teljesítem. Ő választott ki, ő hívott el, ő állított ide, neki tartozok felelősséggel, nem embernek. Nem azoknak, akik azt mondják, én Pálé vagyok, én Kéfásé, én Apollósé. Én neki tartozom felelősséggel. Miért van probléma a mi küldetésünkkel, a mi mai világunkban? Mert nem tudjuk, hogy kihez tartozunk. Nem tudjuk, hogy kihez tartozunk. Elhíresült mondat, állítólag az elhunyt miniszterelnök 93-ban ágyán mondta, keresztjén Magyarországot akartam, mert csak ennek van jövője. Egy óriási megfogalmazás, ez így hangzott el, keresztjén Magyarországnak van jövője. Annak az országnak, akit István király oda tett a mindenható Isten elé, és felajánlotta Máriának. Annak az útnak van hossza, annak az útnak van végtelensége, amely a Krisztus útja. Annak az útnak van értelme, amely úton nem az ösztönök vezetnek. Annak az útnak van értelme, amely úton nem a külső erők, az emberi elvárások vezetnek, hanem annak az útnak van értelme, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus. Miért érezzük? Sokszor talán értelmetlennek mindazt, ami körülöttünk van. Miért érezzük sokszor értelmetlennek azt, amit tennünk kell, ami történik velünk? Mert érthetetlen és megmagyarázhatatlan dolgok sodornak bennünket. De nekünk van egy óriási kiváltságunk. És neked van egy óriási kiváltságod. Tudsz kihez tartozni. És hidd el, mindegy, hogy milyen oknál fogva, örömben vagy gyászban, de most itt voltál, itt vagy, hallod Isten igéjét. És ez kiváltság. Mert téged szólít meg az örökkévaló Isten. téged szólít meg, mert vezetni akar, mert nem mondott le rólad, és azt mondja, szeretném, ha sáfárom lennél. Szeretném, ha hozzám tartoznál, és a sáfárság felelősségével tudnál élni a mindennapokban. Elhívtalak, kiválasztottalak, tervem van veled. Mindegy, hogy hogyan és hol élsz. Tervem van veled. Járjuk együtt életünk útját. Járjuk együtt életünk ösvényét. És óriási felajánlás. Jézus Krisztus keres téged. Nem azt mondja, hogy kerestelek már, állj tovább. Nem azt mondja, nincs már tervem veled, hanem azt mondja, kereslek, kiválasztottalak, tervem van veled. Terve van veled, hogy abban a közösségben, ahol élsz. Lehet, hogy csak a házastársod mellett. Lehet, hogy csak gyermekeid, unokáid, szűke vagy tágabb családodban. Lehet, hogy munkahelyeden. Abban a közösségben, ahova állítottál, beosztottként vagy vezetőként. Terve van az Istennek veled. Terve van, mert sáfára akar formálni. Úgy, mint ahogyan az apostol mondja, Krisztus sáfárává. Hogy neki élj, hogy neki szolgálj. Hogy ő tudjon megerősíteni napról napra. És tudj, úgy, ahogyan az apostol is mondta, a sáfárság áldásaival élni és szolgálni, és majd úgy odaállni, ami igaz bírunk széke elé. Akkor, amikor eljön ennek az ideje, Uram, megtettem én, mit tőlem kértél. Elvégeztem küldetésemet, elvégeztem szolgálatomat. Az evangéliumokban olvashatunk több ilyen történetet, mikor az ő uruk számon kéri a sáfárokat. Az a sáfár, aki oda tudja tenni azt, amit kapott, és amíg hozzátetetetetetetetetet, ezt az ajándékot és áldást kapja. Jól vagyon, jó és hű szolgám, ha kevesen hű voltál, többre bíznak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Adja mindenható Isten, hogy akkor, amikor majd mi is ott állunk az örök és igaz bíró széke előtt, ami Istenünk széke előtt, ezt halljuk, jól vagyon, jó és hű szolgám. Ha kevesen hű voltál, többre bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe.
Amen.
Feleljünk a mi urunk megszólító szavára énekmondással. A már énekelt 134. Zsoltár 3. versét énekeljük. 134. Zsoltárunk 3. versét keressük és énekeljük, amely így kezdődik. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Örökkévaló Úrunk, Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy sáfárságra választottál ki. Köszönjük neked, hogy még nem mondtál le rólunk, még tart számunkra is a kegyelmi idő. Újra megerősítetted a te hívásodat. És köszönjük, Úrunk, hogy küldetésünk végzésében veled járhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy ott adsz erőt nekünk, ahová rendeltél minket. Köszönjük, hogy így végezhetjük el szolgálatunkat, küldetésünket napról napra. Urunk, lelked hatalmával vezess bennünket. Adj erőt, és add, Urunk, hogy parancsaidat megértve, előtted felelősséggel élve és szolgálva tudjunk küldetést végezni napról napra. Urunk, könyörgünk hozzád gyászoló szeretteinkért. Különösképpen vedd körül azokat erőddel és hatalmaddal, akik az elmúlt héten álltak meg kedvesük ravatala mellett. Erősítsd őket, töröld le szemeikről a könnyeket. Áld meg, Urunk, azokat is, akikre ezután vár az elválás fájdalma gyötrelme. Könyörülj meg, Urunk, azokon, akik elhunyt szeretteikre emlékeznek. Légy áldott, hogy tőled fogadhatják el vigasztalásukat, és te lehetsz az, aki áldott orvosként begyógyítod sebeiket, Urunk. Kérünk téged, kegyelmed vegye körül betegeinket. Akár otthonaikban, akár kórházi ágyakon szenvednek, te hordozd, te vezesd, te áld meg az ő életüket. Áld meg, Urunk, a gyógyító orvosokat, és láttasd meg velük, ők csupán eszközök a te kezedben, a gyógyulást, a felépülést te adod, Urunk. Hordozd kegyelmeddel a sátán köteleivel megkötözötteket. Te légy az, aki feloldozod ezeket a kötelékeket, és szabadulást adsz, Urunk. Könyörgünk hozzád, áld meg gyülekezetünket. Adj, Urunk, lelki megújulást, adj ébredést. A sok-sok külső építkezés után és közben te adj, Urunk, megelevenedést közöttünk. Adj megtéréseket, megújulásokat. Adj lelki sebekből gyógyulásokat. Áld meg, Urunk, intézményeinket. Így könyörgünk hozzád az iskoláért. Urunk, te légy az, aki vezéreled a beiratkozást, aki elvégzed ott is akaratod szerint a jót. Könyörgünk hozzád, Urunk, áld meg az idősek otthonát, és annak feltárgozó sok-sok munkáját. Adj, Urunk, látást, adj világosságot, és adj erőt a cselekvésben, küldetésünk teljesítésében. Urunk, áld meg most induló szolgálatunkat. Hordozd kegyelmeddel az itt lévőket, az itt munkálkodókat. Adj látást, adj világosságot, Urunk. Ha ajtókat nyitsz még ki, adj erőt, hogy be tudjunk menni ezeken az ajtókon. A te kegyelmedből, a te vezetéseddel, Urunk. Áld meg városunkat, annak vezetőit és vezetetjeit, kicsinyeit és nagyjait. Adj látást, adj világosságot, hogy keressük, megértsük és cselekedjük, Urunk, a te akaratodat. Áld meg nemzetünket, sok-sok sebből vérző hazánkat, Urunk. Áld meg testvér gyülekezeteinket szerte a világban. Könyörülő jóságod hordozza anyaszent egyházadat. Add, Urunk, hogy tudjuk felismerni és cselekedni a te akaratodat. Kérünk, vezess minket a te utadon, te magad légy az út.
Amen.
Imádkozzuk együtt, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás alkalmát és lehetőségét hirdetem, tudván azt, Jézus Krisztus gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodhassunk. Mindezeknek után az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket, leülve. Szomorú szíve jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Bíró Lajos testvérünket életének 102. évében, Friedrich Ferencné Fehér Irén testvérünket életének 80. évében, Demeter Istvánné Németh Etelka testvérünket életének 69. évében, és Göbjös Imre testvérünket életének 78. évében. Budapesten kísérték el utolsó földi útján Tamás Zoltánné Kalla Erzsébet testvérünket életének 86. évében. Isten áldja meg a gyászoló családokat élő hittel, szent reménységgel. Legyen uruk és őriző pásztoruk az a föltámadott Úr Jézus Krisztus, aki abban az országban él és uralkodik, ahol nem lesz többé könny és jaj kiáltás, és maga az Úr Jézus Krisztus törli le a mi szemeinkről a könnyeket. Az elmúlt héten szólt az emlékezés harangja idősebb Tóth Sándor testvérünk halálának 50. évfordulóján, és Rácz Györgyné Kovács Zsuzsanna testvérünk halálának első évfordulóján. Akkor, amikor az emlékezésben sebek szakadnak föl, legyen a felszakadt sebeknek, a megsebzett szíveknek áldott ura és gyógyító orvosa, a győzedelmes Úr Jézus Krisztus. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy ma délután 3 órától tartunk istentiszteletet itt a gyülekezeti teremben, mely alkalomra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Hétfőn reggel a szokott időben 7:30-tól tartjuk hétkezdő áhítatunkat a templomban, hívjuk és várjuk testvéreink erre az alkalomra is. Csütörtökön délután 13:30-tól az asszony testvéreket hívjuk és várjuk ide a gyülekezeti terembe csiga készítésre, és délután 3:00-tól hívunk és várunk mindenkit csütörtökön a gyülekezeti bibliaórára. Mint ahogyan hívjuk és várjuk a gyermekeket a már meghirdetett gyermek és ifjúsági alkalmakra. Szeretett testvérek, hirdetem a gyülekezet tagjainak, hogy református iskolánkba is a város többi iskolájával együtt megtörtént a beiratkozás idejének a meghirdetése. Április 19-én és 20-án lesz a mi iskolánkba is az általános iskolai beiratás. Kérem a testvéreket, adják hírül másoknak is azt, hogy a meghirdetett időpontban április 19-én és 20-án lesz a mi iskolánkban is a beiratkozás. Szeretett testvérek, örömmel és hálaadással adok számot a gyülekezet tagjainak arról, hogy április 1-jével elindul a kis gyülekezeti termünkben a családi napközi. 20 hónapostól 14 éves korig várunk gyermekeket, egyelőre egy 5 fős csoportban kezdődik el majd a munka, ezért van az a kis kellemetlenség, hogy nem volt már igazából hol gyülekezésre hely a presbitérium számára, de hamarosan úgyis bemegyünk majd a templomba, és lesz helyünk itt a nagy gyülekezeti teremben a közös találkozásra. Április 1-től fog működni a családi napközi, legyen áldott ezért az örökkévaló Isten, hogy elkezdődhet ez a munka, és ahogyan a presbitérium tagjai tudják, valamint el is mondtuk az engedélyező hatóságnak, ideiglenes helyszínül szánjuk ezt a kis gyülekezeti termet, hamarosan helyreállítjuk majd, hogyha megfelelő ingatlant találunk ahhoz, hogy akár több csoportban is, életképes, működőképes csoportokban a családi napközi, amely 20 hónapos kortól 14 éves korig várja a gyermekeket, elkezdhesse a maga munkáját. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy a minden évben szokásos tavaszi nagy templomtakarítás április 9-én lesz szombati napon itt a gyülekezetben. Tehát április 9-ére szombatra hívjuk és várjuk azokat a testvéreket, akik időt és erőt tudnak szánni arra, hogy megtörténjen a templom belső nagytakarítása és virágvasárnappal, amely a következő vasárnap, tehát április 17-e lesz, újra a templomban tarthassuk majd az Isten tiszteleteket. Örömmel értesítem a gyülekezet tagjait, hogy holnap kezdődik tulajdonképpen a templom felújítás, holnapi nappal teszi át a vállalkozó, az a cég, akik majd a templom felújítását végzik, a területet. Kezdődik el az építési naplónak az első bejegyzésével a munka, és ahogyan ígéretet tettek a kivitelezők, április elején kezdik majd a templom tornyainak a felállványozását, hogy ez a látványos szakasz is elinduljon, és elkezdődjön majd a tornyoknak, a templom főhomokozatának a felújítása. Kérem testvéreimet, hogy akik adományaikkal hozzá tudnak járulni a templom felújítás költségeihez, azok juttassák el adományaikat a lelkészi hivatalba. Szeretett testvérek, több fórumon keresztül jutott el hozzánk, mint minden gyülekezethez, a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak az a kérése, hogyha lehetséges, akkor pénzadományokkal járuljunk hozzá a Japánban történt természeti katasztrófa kárainak enyhítéséhez. Ezért hirdetem a testvéreknek azt, hogy a ránk következendő vasárnap perselypénzét ajánljuk fel a Református Szeretett Szolgálatnak, hogy egybegyűjtve tudják a helyreállítás, illetve a kárenyhítés munkáit majd segíteni az eljuttatott adományaikkal. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezet őriző pásztora. Amen. Keressük és énekeljük záró énekként 466. dicséretünket. 466. dicséretünknek mind a négy versét keressük ki és énekeljük. 466. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. A 466. dicséret így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán.